Mennyi Atyám, nagyon hálásak vagyunk, hogy adtál erőt, egészséget, és itt lehetünk. Szívünkben meghajlunk előtted, és elismerjük, hogy Te vagy az Isten. Mi lenne velünk, ha meg nem mentettél volna? Mi lenne velünk, ha fiadat Krisztust értünk nem adtad volna? Megemlékezünk a nyomorultakról, az elesettekről, a betegekről, akikért imádkoztattunk. Csütörtök este is, Uram, itt könyörgünk, Uram, értük, szeretteinkért, hozzánk tartozókért, akik betegségben vannak. Nyújts ki kezedet, menj meg őket, menj meg a lelküket az üdvösségre. Gyógyíts meg testüket, adj nekik időt, hogy téged magasztaljanak a földön élő között, és rólad tegyenek bizonyságot, hogy te vagy a szabadítójuk, te vagy a megváltójuk, lelkük üdvössége, a bűneik megbocsátója, új és örök életnek forrása számukra, és te vagy a csodatévő Isten, akinek hatalma van a fizikai erőtlenségből, betegségből is gyógyulást adni. Köszönjük, hogy oly sokszor megtetted már, de nem tennénk is, áldjuk és magasztaljuk a te szent nevedet, és kérjük az üdvösséget, az életet, hogy megragadja a szívüket, és megragadják szívükkel a te kegyelmedet. Áldalak és magasztalak téged az ajándékért, amit adtál nekünk. Valóban örvendezünk ebben. Hálásak vagyunk érte, dicsőítünk ezért a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen, amen. Fogjátok helyet. Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, gyerekeket. Gyerekek elmennek most a gyerekfoglalkozásra, hálásak vagyunk értük, és azokért is, akik most gyermek nyelven ismertetik velük Isten igét, Isten beszédét, és tudnak együtt játszani és építeni a kapcsolatot. Kérlek titeket, lapozzatok a Péter első leveléhez, a második fejezethez. Innen fogunk igét olvasni. Péter első levele, második fejezet, 9-es versétől. Tehát Péter első levele második rész 9-es és 10-es verseit olvasom, így hangzik. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Ámen, eddig az ige. Folytatni fogom a megkezdett sorozatot. A gyülekezethez tartozás alapelveiről beszéltünk már arról, hogy mit mond a Biblia a gyülekezetről. Ezek az előadások elérhetők a gyülekezetünk weboldalán, a www.újremény.hu-n. Aztán beszéltünk arról is, hogy mit mond a Biblia a megtérésről és az újjászületésről. Beszéltünk a két útról, az apostoli tanítás, apostoli igehirdetés egyszerűségéről, hogy igazán az apostolok úgy prédikáltak, hogy élet vagy halál. Üdvösség, a szabadulás, bűnbocsánat, örök élet vagy kárhozat. Pokol vagy mennyország. Egyszerűen és világosan hirdették Istennek üzenetét, hogy itt a választás lehetősége, ugyanakkor a választás felelőssége is. És így lettek hívőké azok, akik követőivé lettek Krisztusnak és Krisztus tanítványainak. Mint mondtam, maga a Didakéban, a 12 apostol tanításában, így hívják ezt az iratot, a két úttal kapcsolatban a 10 parancsolat és a hegyi beszéd gyakorlati módon van kifejtve. Beszéltünk a hitvalló keresztségről, a bemerítésről, mit tanít a Biblia a bemerítésről, és hogyan gyakorolták azt a bibliai időkben, és aztán évszázadokon keresztül, egészen a mai napig. Megnéztük azt is, hogy az említett Didakéban mit olvasunk, és hadd emlékeztessek arra titeket, hogy ebben a régi iratban, ugye a második század elején, első század végén született ez az irat, két szentség van benne csupán, két szentség, amit az egyház gyakorolt, az Krisztus parancsa nyomán gyakorolta, az első a bemerítés szentsége, a második pedig az úrvacsora szentsége. Ebben a Didaké nevezetű írásban ez a kettő van benne, erre vonatkoztatva vannak rendelkezések az apostoli tanításra visszavezetve. Aztán megnéztük azt is, hogy már 4. századtól, amikor a keresztény közösség egyrészt bevett lett, majd államilag elismert, elfogadott, és végül államegyházzá vált, volt lehetőség egyrészt korábban állami hivatali helyiségeket, bazilikákat átvenni, ugye eredeti kifejezés a bazilika azt jelenti állami hivatal, és azokat odaadták a Római Birodalomban az egyháznak, de később aztán építettek is katedrálisokat. A pizai nagy templom, nagy katedrális mellett ott van a baptisztérium, 1152-ben kezdték építeni, és hát 100-150 évig épült, ugye ez nem volt ritka akkoriban, hogy generációk építettek fel a katedrálist, és az egész életük arról szólt, hogy építik a katedrálist. Aztán a gyerekeik építették a katedrálist, majd az unokáik építették a katedrálist, aztán valaki még épegészséges volt benne a következő katedrálist építeni, ott letelepedett, aztán megint több generáció építette a katedrálist. Ez volt az életük. Reggel felkeltek, építették a katedrálist. Erre mondják a vezetés-elméleti szakemberek, hogy nagy különbség van az emberek hozzáállásában. Azt mondja, az egyik ember követ faragnak, megkérdezi az arra járó ember, hogy mit csinálsz. Hát, dolgozok, hogy legyen mit enni. Másiktól megkérdezi, de mit csinálsz? Hát követ faragok, mit csinálnék? Harmadiktól megkérdezi, te mit csinálsz? Katedrálist építek. Ugyanazt csinálta mind a három, de valószínűleg más volt a lelkület, amivel is, ahogy építettem, mert látta az egész képet. Azt szokták mondani, ez a harmadik típus, a vezető típus. Aki nem csak azt látja, mit csinál, hanem azt is látja, hogy miért csinálja, és a vezető azt még meg is tudja mutatni másoknak is, hogy mi értelme van annak, amit tesznek. És látok, hogy a pizai templom melletti baptisztérium különálló épület, ahol bemerítő medence van, és hitvalló bemerítést végeztek. Ugye itt a egészen a 13., 14., 15. században is még. Igaz, hogy a gyerekkeresztség megjelenik már egész korán, a gyerekkeresztséggel kapcsolatos tanítás visszavezethető Szent Ágostonra, Augustinusra, akinek az édesanyja Mónika imádkozott érte, és 30-as éveiben volt, amikor mély bűnbánatra jutva megtért, és ő úgy gondolta, hogy jobb a gyereket már gyerekként megkeresztelni, mert akkor az eredendő bűntől felszabadul. Sajnos ez egy tévtanítás volt, és ezt átvette az Ágoston rendi szerzetes Luther Márton is, és így ez a tan, majd Calvin János is, és így ez a tan a mai protestantizmus egy részében, ugye tovább él, tovább maradt, a gyerekkeresztelés gyakorlata és tanítása tehát a 4. századra nyúlik vissza, de nem az őskeresztény időre. Az őskeresztény időben ilyen tanítás nem volt, az apostolok ilyet nem tanítottak, a Bibliában ilyen gyakorlatot nem találunk, és a apostolok tanítványai is gyakorlatilag 300 éven keresztül ezt nem gyakorolták, és még több száz évig a bemerítés gyakorlata azért elfogadott volt, míg nem aztán kizárólagosan a gyerekkeresztség lett a követendő példa. Egyébként a protestáns egyházak közül, akik a gyerekkeresztséget vallják, ma hitvalló keresztséget is kiszolgáltatnak fejleöntéssel, mert ugye felnőtt keresztség is van, akik most érnek meg, felnőttként érnek meg, azért református egyháznában is, akkor őket megkeresztelik. Ilyen van, és tudjuk a Didakéból, hogy a fejleöntés, háromszori fejleöntés, az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek nevében való fejleöntést gyakorolták, de csak olyan helyeken, ahol nem volt elegendő víz. És nem a bemerítés tanítása helyett alkalmazták a vízzel való leöntés, hanem mivel nem volt elég víz. Ezért praktikus okok miatt sivatagos helyeken, vízszegény helyeken így kereszteltek meg, merítették be a hívőket, és természetesen a fejlöntések kapcsolatban sincs egyáltalán szó a Didakéban sem arról, hogy gyerekeket kereszteltek volna, mert ugye böjtöltek például előtte, és nyilvánvalóan ugye hitvalló keresztények voltak, hisz a Didakének az első 6 fejezetében láttuk, hogy a bemerítésről felkészítés témái vannak benne az első 6 fejezetben, ez a 2 úttanítás, amire utaltam. Folytatva a sort, ugye megtért újjászületett emberek, akik bemerítkeznek, lesznek részei a Krisztus testének, a Krisztus gyülekezetének, és hadd hangsúlyozzam, a Krisztus testének, a Krisztus gyülekezetének, és nem a baptista közösségnek, a baptista gyülekezetnek, mert mindig magasabb rendű az, hogy valaki a Krisztushoz tartozik, mint egy helyi, lokális vagy szervezeti közösséghez. Az első az, hogy Krisztushoz tartozik, és úgy nyer értelmet, hogy egy helyi, lokális, látható közösségnek, gyülekezetnek, keresztény közösségnek a része, mert így válik értelmessé, értelmezhetővé maga a keresztény élet, és így a helyi gyülekezeti élet is. A bemerítés követően beszélnünk kell a keresztény életnek arról az aspektusáról, amit tehervállásra való készségnek nevezünk. Azt kell látni, hogy az első gyülekezet tagjai, amikor megtértek, újjászülettek, vették a Szentlélek ajándékát, bemerítkeztek, akkor nagy buzgósággal vetették bele magukat a gyülekezet életbe, a gyülekezeti szolgálatba. Amit tehettek, megtették. Nagy buzgalommal vettek részt az összejöveteleken, nagy buzgalommal imádkoztak, adakoztak, szolgáltak, munkálták az evangélium ügyét, gondoskodtak a szegényekről, főként és elsősorban a gyülekezethez tartozó szegényekről. Külön rendelkezéseket találunk a Bibliában az özvegyen maradtakról, akikről ugye, akik nem tudott gondoskodni a saját családja, mindig ugye a Bibliában az első keresztény család gondoskodása, és aztán azon túl, ha a keresztény család nincs a háttérben, akkor ott van a gyülekezeti gondoskodás bibliai tanítása is. Az első dolog, amit szeretnék rámutatni, amit a Péter levelében olvasottakban láttunk, a királyi papság, majd aztán a sáfárság témája. A királyi papság elve a Bibliában olvasható igéből indul ki. A protestantizmusnak, a reformációnak is egy fontos felismerése volt, ugye, hogy van a katolikus gondolkodásmód, az akkori katolikus gondolkodásmód, a klérus, a beavatottak, akik hivatottak arra, hogy esetleg a Bibliát olvassák, vagy azt magyarázzák, vagy később már az is leszűkült, mert igazán már a Bibliát nem is láttak, hanem mindenféle sztorikat kezdtek mondani prédikáció címén. És van a nép. A protestáns az reformáció ébredésében fedezik föl, és nyer újra értelmet az, hogy akik megtértek, újjászülettek, részei a Krisztus testének, és papok. Mind pap. Úgy, hogy az Ószövetségben a papi szolgálat megjelent, úgy jelenik meg az Újszövetség gyülekezetben, a szentek közösségében a papi hivatás, a papi szolgálat, és ez nekünk segít, főleg ha az új Ószövetséget is megnézzük, hogy ott milyen volt a papi szolgálat, hogy egyrészt szentek voltak, megszentelték magukat, odaszánták magukat, az Isten háza körül forgolódtak, ott szolgáltak, bevonták az embereket ebbe az Isten tiszteletbe, áldozatokat mutattak be, imádkoztak. Ez mind-mind jellemző minden keresztény emberre egyébként, csak természetesen nem az, hogy bárányokat áldozunk, vagy kecskéket, vagy galambokat áldozunk, hanem más módon áldozunk Istennek, de az áldozatunk az időből, a pénzünkből, az erőnkből, a képességeinkből ugyanúgy megjelenik az újszövetségi gyülekezeti életben. Hadd emeljem ki, hogy az újszövetségi áldozati mód az mindig önkéntes, és ezt nagyon szeretném aláhúzni, önkéntes. Őszinte, szívből, szeretetből és hálából fakad. Sosem kényszer, hanem mindig valami olyan, amely bensőből, az ember szívéből fakad, Isten iránti hálaként, mert megtapasztaltam azt, hogy megmentett engem az Isten. Megváltott engem az Isten. A fiát adta értem az Isten. Tartozom neki, az övé az életem. És mindennek örülök, örvendezek, hogy már az élet erőmet nem kell elpocsékolnom értéktelen, hiába való dolgokra, hanem tudok az Istennek szolgálni örökké való célokat. Ugye nem csak dolgozok, hogy egyek, hanem katedrálist építek. Tehát tudom, hogy kinek szolgálok, és tudom, mi értelme van annak, amit én teszek az Isten országában, Isten dicsőségére. Tehát a papi tisztségből, a papi szolgálattól elválaszthatatlan volt az áldozathozatal, és az igének a hirdetése és bemutatása, képviselete. Ez mind-mind a újszövetségi gyülekezetben minden keresztjének a hívása. Ezért mondja Péter, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdona, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságába hívott el titeket, akik nem népe voltatok, most pedig Isten népe lettetek. Nagyon csodálatos igék. Szintén Péter írja az első levelében, 4. rész 10. versében, ki milyen lelki, azaz kegyelmi, vagy szellemi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Újszövetségi gyülekezetben az újjászületett hívő ember, tehát a Szentlélek által kap kegyelmi ajándékot, kegyelmi ajándékokat. És erre hivatott, ezzel hivatott arra, hogy építse a másikat, és szolgáljon kifelé. Tehát két irányú építkezés van a kegyelmi ajándékkal. Egyrészt a gyülekezet építése, amely jelenti a belső építkezés, az egymás felé való szolgálatot, és jelenti a gyülekezet építése azt is, hogy még akik nem ismerik Krisztust, azok számára ismerté tesszük Jézus Krisztust életünkkel, szavainkkal, példánkkal, az evangélium gyakorlati és szavakban való megosztásával. Ugye ez fontos, hogy ezek egymással szinkronban, harmóniában legyenek. Nincs tehát olyan keresztény újjászületett ember, aki ne kapott volna természetfeletti képességeket. Nagyon fontos ennek a újra és újra való felgerjesztése az életünkben. Mert így tudunk természetfeletti módon mozdítani elő dolgokat. Csütörtökön imádkoztunk, édesapám jobban lett másnapra. Elmentem a szombaton, beszélgettem vele, újra beszélgettünk az evangéliumról, azt mondta, hiszek Jézus Krisztusban. Hiszem, hogy ő benne van a bűnbocsánat. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Azt mondja Pál apostol, ez nagyon megfogott engem a mai napon, azt mondja, imádkozzatok, azt mondja, mert erősségem a Szentlélek és az imáitok. Döbbenetes, azt mondja Pál, hogy a Szentlélek nem pótolja az imáitokat. A Szentlélekre is szükségem van, és szükségem van az imáitokra. Micsoda erő szabadul fel, amikor a hívők elkezdenek imádkozni. Olyan dolgok történnek meg a szemünkkel nem látható valóságban, ami emberileg elvégezhetetlen, megváltoztathatatlan. És látjátok, a nagy altató ilyen erőforrásoktól próbálja elzárni a hívőket, hogy ne imádkozzanak. Hogy azt mondja, hogy majd a Szentlélek elvégzi. A Szentlélek elvégzi, mégis azt mondja Pál, hogy nem csak a Szentlélekre van szükségem, és a csakot nagyon idézőjelbe teszem, hanem szükséges a ti imátok is. Mert megerősít engem az Isten a Szentlélek által, és a ti imádságaitok által. Nem szeretném a kettőt külön választani, ne értsetek félre a Szentléleket meg az imádságot, tehát nem gondolom, hogy az imádság a Szentléleken kívül van, de mégis azt gondolom, hogy a Szentek imái azok kulcsfontosságúak, és ez csak egy egyetlen szellemi aspektus, amely nincs a világban, amelyel nem rendelkezünk, amelyel csak a Krisztus lelke, csak a kegyelmi ajándékuk által, csak a Szentlélek által rendelkezünk. És nem beszélek arról, hogyha van valakinek gyámolítás szolgálata, hogy olyan Isten erő szabadul föl, amikor elkezd beszélni emberekkel, vagy ott van a jelenléte. E félelmetes és döbbenetes, hogy jelen van valahol, és meghallgat embereket, és egyszer azok megvigasztalódnak. Isten lelke kiárad, Isteni erő árad ki belőle, és természetfeletti módon változnak meg dolgok. Erre mondja Péter által a Szentlélek, hogy szolgáljatok azzal, amit kaptatok. Hogy építsetek azzal, amit kaptatok. Ne ássátok azt el, ne feledkezzetek meg róla a mindennapi élet körforgásában. Mert ha megfeledkezel arról, akkor két dolog történik. Egy az, hogy nem tudsz építeni másokat, a másrészt pedig azt gondolod, hogy nincs rá szükség. Hogy te jelentéktelen vagy. Te otthon maradhatsz. Neked nem kell elmenni a házi csoportra az ima alkalommal gyülekezetben. Minek? Hát te csak töltelék vagy. Becsap a sátán. Pedig nem így van, ez nem igaz a Biblia alapján. Mert királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessük nagy tetteit annak, aki a sötétségből a csodálatos világosságára hívott el bennünket. Elhívattunk arra is, Máté evangéliumában olvassuk, a sáfárság példájában, hogy jól sáfárkodjunk azokkal a javakkal, szellemi javakkal és anyagi javakkal, amelyet a királyok királya, ami megváltó Úrunk Jézus Krisztus rendelkezésünkre bocsátott. Felolvasom ezt az ige szakaszt, és meg fogok állni szakaszonként, egy-két gondolatot megosztom veletek, de hadd hívjam fel a figyelmeteket már az első igeversben mondottakra. Mert úgy van ez, mondja az Úr Jézus, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta, kit? A szolgáit, nem minden embert, hanem azokat, akik ő hozzá tartoznak. Ezt ne felejtjétek el. Ez a példázat nem a világnak szól, hanem az egyháznak szól. Jézus sajátjainak, a tanítványainak mondja ezt a példázatot. És Fontos, hogy ezt így hallgassuk, mert ugye ott vannak hozzáállásbeli különbségek. És a hozzáállásban, az Isten látásban való különbségből fakad aztán tett, cselekedet, gyakorlat, életvitel, életvezetés. Szokások, hangsúlyok, fontossági sorrendek alakulnak ki. Hadd mondjam neked, hogy amilyen életet ma élsz, és ami a naptáradba be van írva, azt tudtad, hogy nem véletlen? Az tükrözi a te értékrendedet. Sok esetben hivatkozunk sok mindenre, hogy ilyen lehetőség volt, olyan, ilyen a körülmény, ilyen a világ, de nagy százalékban persze biztos ilyen is van, de nem ezért van, hanem mert volt, amit fontosnak tartottál, az bekerült, és volt, amit nem tartasz fontosnak. Az pedig nem került be. Mondom, vannak kivételek. Tehát nem mondom azt, hogy orvosnak ügyelni kell, mondjuk éppen mai napon, most, Isten tisztelet alatt, az ne menjen ügyelni, és ne mentse meg emberek életét, mert legyen itt az Isten tisztelete. De azt mondom neki, hogy imádkozz érte, hogy a lehető legtöbbet tud itt lenni. És Isten ad neked kegyelmet és szabadítást, hogy megtedd emlékezetek a délutános műszakos Zsuzsáról, akinek mondtam ezt, hogy imádkozz érte, és Isten meg tudja változtatni az amerikai cégednek a rendjét, és magában mosolygott rajtam. Ugye, mint Ábrám, mondták az angyalok, hogy fiad lesz, meg. A tényleg, tényleg fia lett a 100 évesnek. Isten megtette, aztán Zsuzsa itt állt, és mondta a bizonságtételét, hogy Isten beavatkozott, és az amerikai cégnek a munkarendjét megváltoztatta, és ott tud lenni a csütörtöki összejöveteleken. Tehát azért higgyünk abban, hogy van nekünk egy természetfelett Istenünk. És igazán lehet kérni az imádságot, és igazán, hogy akarsz valamit, akkor azban az Isten be tud avatkozni. Ha nem akarod, mert nem tartod fontosnak, vagy nem hiszel az imádságban, akkor persze vezetve leszel mindig, sodornak az események. És azért mondom ezt, nyilván ezt megtapasztaltam, azért tudtam mondani neki, hittel teljesen, de én magam átéltem azt, hogy a volt pártitkár változtatta meg az én munkarendemet. Hogy én tudjak járni, gyülekezetben is tudjak szolgálni. Tudjam szolgálni az Urat. Tehát a szolgáit hivatta. Egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Volt, aki nem kapott? Senki nem volt, aki nem kapott volna. Valamennyit ki kapott. Egyformán kaptak? Nem kaptak egyformán. Egyforma képességekkel, lehetőségekkel rendelkezünk? Hát élethelyzetünket tekintve, életkorunkat tekintve, anyagi dolgainkat tekintve, állapotunkat, tehát házasok vagyunk, nem vagyunk házasok, különbözőek vagyunk, és ezek meghatározzák azt az életünket, hogy mennyi szabadidővel rendelkezünk, mennyi Istentől rendelt kötelességünk van, ahol, aminek meg kell felelni, és nem vagyunk egyformák. Így van? Van, aki ehhez ért jobban, van, aki ahhoz ért jobban. Van, akinek a mai dicsőítés tetszett jobban, van, akinek a múlt heti. Van, akinek azt tetszik jobban, csendben van. Van, akinek azt tetszik jobban, valaki kiabál és így prédikál. Van, akinek azt tetszik jobban, áll. Van, aki idegesít, hogy én mozgok. Ezért jó, hogy többen vagyunk, és többféle módon szolgálunk, mert nem vagyunk egyformák. Ez nem jelent az, hogy értéktelenek vagyunk, vagy egyik értékesebb, mint a másik, hanem nagyobb a felelősségünk. Aki többet kapott, attól többet kérnek számon, mert mindazzal, amit kaptunk, azzal számot kell adnunk a mindenható egy igaz örök Isten trónszéke előtt. Azt mondja Jézus a példázatában, folytatásban, elment idegenbe, miután kiosztotta kinek-kinek, amit akart, elment. Ugye így ment el Jézus a mennybe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult. Semmit nem várt. Ho-ho, itt a lehetőség. Van. Kaptam. Adatot. Mit tudok vele kezdeni? Hogy tudnám gazdagítani? Hogy tudnék vele jót tenni? Nem azon gondolkod, nagy felelősség ez? 5, az csak 2. Na, neki könnyű. Hát annak, aki egyet, na, annak még könnyebb. Neki sokkal kisebb felelőssége, mint nekem. Nem ezen gondolkodott, hanem arra nézett, ami neki van. És azzal akart építeni. Akarta azt kamatoztatni. Örömmel akarta viselni a terhét annak, mert ennek van egy terhe. Van terhe egy üzenetnek, amit a Szentlélek rád bíz. Annak is van egy terhe, egy lelki szellemi terhe van, amit hordoz az ember. Van egy terhe annak, amikor kinyilakoztatja Isten az ő akaratát nekünk. Míg meg nem valósul. Az ott van egy jó értelmevet teherként az ember lelkén, szívén. Míg elő nem jön, míg meg nem valósul, míg meg nem lesz. Ezért van, hogy fontos egy másik kifejezés, ami benne van, de mindjárt érkezünk oda is. És elment idegenbe. Aki az ötöt kapta, tehát az egyből belevágott a vállalkozásba. És nyert másik ötöt. Kamatoztatta, amilyen van. Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. Az se azzal foglalkozott, hogy neki sok vagy kevés van, vagy kevesebbet kapott, mint a másik. Azzal foglalkozott, amit kaptam, azzal hogy tudnék használni. Aztán van a következő, aki pedig az egyet kapta, ásott egy nagy gödröt, jól elrejtette az ura pénzét. Jól eldugta. Volt neki? Volt. Látszott, hogy van neki? Semmi. Nem azért nem látszott, mert nem lett volna, hanem mert elásta. És nagyon érdekes, amit le van írva. Hosszú idő múlva. Ezt alá szeretném kétszer húzni. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura. Tehát nem rövid idő volt az, amíg élhettek a lehetőséggel, hanem hosszú idő állt rendelkezésre. Még ki is lehetett volna azt ásni. Még el lehetett volna kezdeni, mindaddig, amíg vissza nem jött volna az Úr. Tehát nem türelmes volt. Isten nem olyan, aki lecsap rád. Hosszú tűrő. Azt látom, hosszú tűrő. Az ő kegyelme, az minden emberi elképzelés meghalad. Aztán megjött ezeknek a szolgáknak az Úr, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az öt talentumot kapta, oda vitte a másik ötöt. Úgy kérd, most mit akarsz? Nem ez a vitatkozó, mit akarsz, hanem nézed, Uram, ha annyira jött a nekem, itt van a másik öt, hát kamatoztatom, olyan jó, hogy rám bíztad. Olyan nagyszerű, nagy kaland volt ez. Nagy tapasztalat, nézd meg, itt a másik öt. Nem vitatkozott, nem kötekedett. Azt gondolom, Isten előtt majd ilyen lesz. Én nem gondolom, hogy ilyen megfagyunk. Ott van Isten. Jaj, rám ne nézzen. Hanem, ó, Uram, itt van. Nézd, izgatott vagyok. Hát sokáig vártalak, már most, de jó, hogy itt vagy. És így szólt az ura, az urának öt talentumot adtál, nézd, itt van a másik öt talentum, amit nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van. Jó és hűséges szolga vagy. Keveset kaptál az öt talentummal, mert fogalmat sincs, mennyit tudnék én adni. És mi lesz a tiéd? Mi a te örökséged? De látom, hogy ezt a kicsit, amit kaptál, mondom, az öt talentumosról beszélünk, azt a kicsit, amit kaptál, abban megmutatkozott, milyen a szíved. Tehát hogyan gondolkozott el rólam? És kié is vagy te valójában? Lehetett látni a viszonyulásodban, hogy hogyan viszonyulsz te hozzám. Tehát ez a szolga nem a pénzhez volt hűséges, vagy a talentumokhoz, a képességekhez, hanem az Úrhoz volt hűséges. Az Urához volt hűséges. A kevesen hű voltál, most sokat bízok rád. Menj be Urad ünnepi lakomájára. Örvendezz, örülj. Pihenj meg, most én szolgálok fel. Elképesztő. Tehát a hűség az nem a hosszas helytállást jelenti, hanem a gyarapítást. Méghozzá nyilván hosszú távon. A gyarapodást és a gyarapítást. A hasznot. Tehát használjak másoknak. Hasznára legyek másoknak. Oda ment az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, itt van a másik kettő. Én szeretlek téged. És hoztam, akarok, hogy örüljél. Hogy örvendezzél, Uram. Olyan jó, hogy nem kell üres kézzel jönnöm. És nem csak azt hoztam vissza, amit adtál, hanem itt van. Nyertem vele. Nem volt hiába, hogy hirdessétek nagy tetteit, ugye? Amit Péter mondott. Nem volt hiába a Krisztus váltsága. Oda ment hozzá az is, aki az egy talentumot kapta. És ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy. Ott is aradsz, ahol nem vetettél. Nem kapott semmit? Hát kapott. Hát ő is kapott egy talentumot. Igaz volt, amit mondott? Hú, leplezzel a szívünket. Annyira hajlamosak vagyunk arra, hogy másokra mutogassunk, mikor a saját felelősséget kéne elismerni. Igaz? Zsigerből. Nem tudom, te hogy vagy vele. Mikor olyan helyzetbe kerülsz, hogy hunyó vagy, akkor keresed, hogy kire lehetne, ki lehet még a hibás? Ki a hibás azért, ahogy én élek, vagy amit én csináltam? Ki miatt történt ez? Itt is az a, hát te vagy a hibás. Hát, tudom, hogy te kemény, kérlehetetlen vagy. Igaz, ha nézzük az előző két esetet, erre az Úrra. Igaz ez? Ilyen volt? Hát messze nem, egyáltalán nem, de ő így látta. És onnan is gyűjtesz, ahova nem szórtál. Hát ez is egy hazugság volt, ez nem volt igaz. Tehát egyrészt hazugságot mond, de miből fakadt a életvitele? A rossz istenképből. Nem jól gondolkodott Istenről, nem ismerte igazán úgy az Istent, amilyennek megmutatta magát a Golgotai kereszten, Jézus Krisztusban, abban az áldozatban, abban a szeretetben, abban az odahajlásban, Jézus imádságában, szavaiban, ahogy megmutatkozott az Istennek szeretete. Ez egy hazugság volt. Isten nem igaz, hogy ilyen. Isten igazságos. Isten jó. Csak azt szerint várt hűsáfáságot az Úr, amit kinekinek adott. És semmi más nem kért tőle. Nem azt mondta, hogy miért nem ötöt? Nem kérdezett ilyet. A másiktól se kérdezte a kettestől, hogy figyelj, többi ügyesebb volt, mint te voltál. Hanem semmi másnak nem örült, csak az, amit kapott, hogy azzal jól élt. És nem élt vissza. Azt mondja az egy talentumos, félelmemben elmentem tehát, mert féltem tőled, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van az, ami a tied. Tényleg félte az Urát? Hát itt a folytatás. Ugye, de itt hadd említsem még meg, hogy féltem tőled. Félelmemben cselekedtem. Nyilván a félelem az megbénítja az embert. A félelemnek van egy egészséges része, nyilván megóv a veszélyben, tehát hogy ne menj túl bizonyos határokon, ez egészséges, de a rettegés, a fóbosz, a görögben a fóbosz, a rettegés, a félelem, az megbénít, az, ha rettegek az Istentől, az azt jelenti, hogy nem ismertem még meg az Istent. Ami ennek ő valójában, vagy nem Krisztuson keresztül ismerem, hanem az ítélő Istent ismerem. És még nem jutottam el a megtérés újjászületés által a közösségre, a kapcsolatra Krisztus Jézusban, a bűnbocsánatot megnyerve. De ha jóságát, szeretetét megtapasztaltam, akkor viszont szeretettel szeretem őt. Tehát nem félek tőle, hanem félem az Isten, azaz tisztelem őt. Ura így válaszolt, te gonosz és rest szolga. A rest szó azt jelenti, hogy félénk hanyag, lusta. Az igazság szerint te hanyag és lusta vagy. Ez a te problémád. Tudtad, úgy is fordíthatnánk, hogy úgy láttál engem. Szemléletmód is, a tudás szemléletmódot is, ismeretet is jelent. Tehát tudtad, hogy tehát úgy, te úgy láttál engem, azt mondod, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová szórtam, kérdezi, hogy te így ismersz engem? Ezt tudtad rólam, hogy ilyen vagyok? Akkor miért nem mentél a pénzváltók asztalára, és tettel oda a talentumot? Ha tényleg így gondolkodtál rólam. Ha te ilyennek láttad, ha ez igaz lenne, amit mondasz, akkor legalább azt megcsináltad volna, hogy beteszed a bankba, a korabeli bankba a pénzt. Mert tudod, hogy ott is keresni fogok, ahol nem vetettem. Ha te tényleg ilyennek gondoltál, de te most hazudsz. Igazán ez csak bla 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 bla. Ez a mellébeszélés. Ezt szoktam mondani keresztény köntösbe bújtatott hazugságnak. Tudod, sokszor mondom ezt, de nagyon utálom. Nem csak a mások életében, a magaméba is. A keresztény mázas, színimázas köntösbe bújtatott hazugságoknak. Nem kultiválom. És azt kérem, hogy ti se. Tehát különösen már érettebb régebbi keresztényeknél ezt írtani kell. Magunkban elsősorban. A másoknak segíteni kell, hogy nehogy késő legyen, hogy becsapjuk magunkat hazug és hamis beszédekkel, hamis kifogások gyártásával. Azt mondja, ha igaz lenne, hogy te tényleg így gondolkodtál, akkor minimum, megtetted volna a minimumot, de még azt se tetted meg. Tehát te semmiben nem vettél engem. Ez az igazság. Te semmiben néztél engem. És egyáltalán nem így gondolkodtál róla, mint Úr. Erre mondja Jézus egy másik példázatot, hogy elküldtek a szomszédtartományba, hogy királyságot szerezni ment ugye az Úr, és azt mondta, hogy nehogy ennek királyságot adj, mert utáljuk. Nem akarjuk, hogy uralkodjon felettünk. Na, ez a lelkület volt igazán ebben a talentumos emberben. Nem szerette Jézust, és nem akart elismerni Úrnak és Királynak. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van, mert mindenki, akinek van, annak aratik, és bővölködni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. Ugye, megint csak azt mondom, az egy talentumosnak nem az volt a problémája, hogy nem, semmilyen nem volt, hanem ő azt hazudta, hogy nincs neki semmi. És nem tudom, hogy ezt lehet el is hitte egyébként, de nem tudom. De azt hazudta, hogy nem, nincs semmije. Míg a másik kettő pedig jó szívvel, örömmel, azt szerint, amilyen volt, megtette a legtöbbet, amit tehetett. És semmit nem kért tőle Isten többet számom. Mert ő igazságos. Nem mondta neki, hogy figyelj, lehetett volna 12 is. Mint a mai modern piacgazdaságban, ugye? Elér a 10-et, mondják, jó, de lehetett volna az 12 is. És elér a 12-t, nagyon ügyes vagy. Már dörzsére magát a főnököd, hogy mennyit keres rajtad, vagy a tulajdonos. Mert tudsz le 14-et is. Ja, meghalsz 50 évesen, az nem probléma, de meg lesz a profit. De a mi Isteni nem ilyen. Ő nem kizsegrelni akar, hanem látni akarja az örömödet, ami örömeznek az embereknek volt. Hogy adtál, és itt van, és működik, és olyan jó. Nem jöttem üres kézzel. Értelme volt, amit tettél, értem. És azt gondolom, Isten örömére van ez. Ez a hozzáállás, ez a lelkület. Ha valamivel meg lehet örvendeztetni az atyát, azt szerintem ez a lelkület. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikolgatás, megint a két út, ugye? Egy az urad örömébe, a mennyország, a másik a külső sötétség, a fogcsikolgatás, a pokol, a kárhozat helye. Jézus prédikációjában is ez a két út van, ahova kerülhetnek az emberek, ha lezárul az életpályájuk a földön. Aztán hadd szóljak az aktív, kitartó gyülekezet életről. Ehhez kapcsolódóan az első gyülekezet példáján az Abcsel 2.41-42-ben azt olvassuk, akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek, azaz bemerítkeztek, és azon a napon, mint egy 3000 lélek csatlakozott a gyülekezethez. Részévé lett a gyülekezetnek. Azaz hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében, és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Az emberek szeretnék a végén kezdeni. Nagy várakozás van a kereszténységben, a jelek és a csodák után. És elfelejtik, hogy ez valamiből fakadt. Egy lelki életből, egy gyülekezeti életből, hozzáállásból, gondolkodásmódból, isteni jelenlétből árad túl. Ez a fajta isteni erő, megtapasztalás, szabadítás, a hatása, hogy a társadalomra volt az első gyülekezet. És azóta is a Krisztus gyülekezete, a Krisztus egyháza ugyanezzel a hatással a történelem folyamán, ugyanilyen befolyással tud lenni jó értelemben a társadalomban, az emberek szívén keresztül. Lukács, amikor leírta az apostolok cselekedeteit, ugye már évtizedek távlatából visszatekintve, Pál munkatársaként találkozza az apostolokkal, hallva az evangéliumot, és látva az Abcsel 16-tól van már az a fogalmazás, hogy mi. Akkor már ugye csatlakozik. Antiókiában élt egyébként Lukács, ottani gyülekezetben ismerkedik meg Pál apostollal, aki oda ugye gyülekezet plántáló szolgálatban Barnabással együtt ment segíteni, és majd munkatársaként megy Pál apostollal a gyülekezet plántáló szolgálatba szerte Európába. És Lukács az első részét, az első 15 fejezetet ezekből a bizonyságtevésekből írja le, vagy a 16. fejezetben már személyes átélője az eseményeknek. És amikor leírja a pünkösdi eseményeket, amelynek még ő nem volt ilyen téptanúja, mert nem volt még hívő. Még nem találkozott Jézussal, nem volt új élete. Ott ugye zsidók tértek meg az első hullámban. És Lukács pedig nem volt zsidó. Nem zsidó ember volt. És akkor, mikor visszaemlékezik a pünkösdi eseményekre, és az azt követő gyülekezeti eleven életre, betesz egy szót. Kitartóan. Nem csak egyszerűen leírja, hogy a gyülekezet élet ilyen volt. És hát a történelmi tény ilyen volt. Hanem azt is fontosnak látja közölni a következő nemzedékekkel, hogy ezek az első keresztények, ezek kitartóak voltak. hosszú idő múlva, mondja Jézus, ugye? És ezek mind végig hűséggel jártak abban, amit kaptak. Mind végig, a hosszú idő alatt. És azt mondja Lukács által szentek, hogy figyeljetek, ezek az első hívő testvérek, ezek nem egy hetes fellángolás jellemezte őket. Ezeket tényleg megragadta a Krisztus. Ezeket tényleg megragadta a Krisztus. És azt látom, hogy itt Krisztus megragadott, szóval meggyengül is. Előbb-utóbb lángra kap. Előbb-utóbb az Isten megkeresi, és alágyújt, jó értelemben. Lángra lob, de sokszor így van egyébként. Tehát olyan körülmények jönnek, oda szorítja a Krisztushoz. És ráébred arra, hogy egyedül ennek van értelme. És amikor elhangolódik az embernek a szíve, akkor előbb-utóbb újra visszatér, azt mondja, hogy egyedül annak van értelme, hogy Krisztusért teszünk. És aztán újabb, nagyobb lendületre, nagyobb lángolásra megy tovább. Az úton az a helyzet, hogy ezeket az amplitudókat, magasságot, mélységet megjárjuk. Itt nincs mese. Emberek vagyunk, nem vagyunk az Isten, és nem vagyunk tökéletesek, hibázunk, de nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy hűséggel megyünk-e, és felállunk-e, oda megyünk-e, engedünk-e, folytatjuk és nem adjuk fel. Szóval hűségesek voltak, és kitartóak voltak az első keresztények, ez jellemezte őket. És miben? Miben voltak ezek kitartók? Hogy részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében, és az imádkozásban. Szóval félelem támadt minden lélekben, az apostolok által pedig sok jel és csoda történt. Tehát az Isten tiszteletet látogatták, de ezek aktívak voltak, az Isten tiszteletek készültek, imádkoztak, vártak, számolták vissza. Délután 5-kor találkozunk, délután 4-kor találkozunk, imádkozzunk, keressük az Urat, menjünk, ó, de jó lesz, halleluja. És akkor nem arról szól a levezetés a gyülekezetbe, hogy örülni kéne. Mert 4 órától 5 óráig összeszedi magát mindenki a mély völgyéből, a padlóról, és megérkezik a szellemi nihilből az eleven életbe. És azt mondja, ó, halleluja, tényleg Jézus feltámadt. Hú, igaz, ez a dicséret, azt a végére már elkezdenek énekelni is, mert hát jól mondja. Ó, olyan jól énekli. Ó, ez a prédikátor, na, nem mond butaságot. Ó, kezd hevülni a szívem. Néha a végére érünk normális állapotba. Nem mondom, mivel tudták ezek a keresztények, hogy milyen nagy szükség van erre, mert ők is esendőek, ezért törekedtek arra, hogy ott legyenek, és átéljék, és szólhasson hozzájuk az Isten. És nagy becsben tartották az ige hirdetőit. Majd később látni fogjuk még a Didakéból, hogy hogyan gondolkodtak, és mit tanítottak az apostolok azokról, akik az igét hirdetik a gyülekezetben. Aztán azt mondja az úrvacsori közösség, úgy intézték, hogy ott legyenek az úrvacsori közössége. Az első gyülekezetben minden héten úrvacsoráztak. Az úrnapján úrvacsoráztak, azaz vasárnap. Nem hagyták volna ki. Mi ugye havonta egyszer úrvacsorázunk, mondván azt, hogy mindenkinek legyen lehetősége itt lenni. Mondom, jelzem, vannak élethelyzetek, életkörülmények, tűzoltók, katonák, rendőrök, orvosok, akik, hát buszvezetők, nyilván most ezek a munkában lévő testvérek, érthető, hogy vannak alkalmak, amikor ők is be vannak osztva. De én bátorítalak, imádkozzunk értük, hogy a lehető legtöbbet tudjanak jelen lenni. És Istennek van hatalma megváltoztatni körülményeket. Hadd hangsúlyozzam. Aztán a kis csoportos összejöveteleken is a közösséget gyakorolták és megélték. Nem a kifogást keresték, hanem vágytak. Nem egy ilyen, ha jó hívő vagyok, elmegyek a kis csoportba. Megette a fene. Bocsánat. Nincs értelme. Tényleg jobb, ha nem is megy. Ha nem érted azt, megint ugye követ falagom, hogy csinálom, hogy éljek. Hát falagom a követ, mert hívő vagyok. Katedrást építek. Vannak ajándékaim az Úrtól. És hiszem azt, hogy szükség van, hogy ott legyek. És amit az Úr rám bíz. Lehet, hogy imádkoznunk kell valakiért, és nem tudom, miért kell imádkozni, hogy ott fog elmondani. Vagy lesz valaki, eljön valaki. Hó, még jön valami érdeklődő. És az én bizonyságtételemre lesz szükség, hogy én megosztam vele, hogy én hogyan találkoztam Jézus Krisztussal. Na hát, ha katedrást építesz, akkor egész másképpen gondolkozol azokról, amik ajándékkal adtak hív életben. És hát az ima alkalmak szintén, amiről már beszéltem, ezek nem opciók voltak számukra, hanem buzgón kapcsoltak ezekbe be. Ugye kitartás azt jelenti, hogy állhatatosan, folyamatosan ragaszkodni valamihez, készenlétben lenni, a rendelkezésre állni valakinek. Készen éve vagyok, Uram. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Ma mi a program? Hogyan tudom a nevedet megdicsőíteni? Vagy hogyan tudod a te nevedet megdicsőíteni én rajtam keresztül? Sok mindent mondhatnék. Nem kell minden komolyan venni, amit a világemberek mondanak rólad. Mert ha mondanak valamit, lehet idegesíted őket, mert hívő vagy. Holnap meg hozzád fordulnak segítségért. Mert látják, hogy akkor sattad fel. Többet látnak és hallanak rólunk, akik szeretjük az Úr Jézus, mint gondoljuk. Szoktam megköszönteni embereket, és olyan jó volt régi kollégától visszakapni. Mondom, áldjon meg az Úr. Azt mondta, téged is. Ó, halleluja. Már nem volt hiába 10-15 évig. Bizonságot neki Krisztusról. Azt mondja, téged is áldjon meg. Halleluja. Mikor teszünk tehát kitartóan valamit? A sportoló miért edz minden nap, reggel, este? Tudtátok, hogy ilyen sportoló az minden nap, naponta órákat edz. Józsi, igaz? Órákat. 6 nap egy héten. 5-6 órát egy nap. Így van? Miért csinálja? Szeret szenvedni? Hát azért szenvedéssel jár. Igaz? Komoly önmegtartóztatás, önmegtavarás. Mehetne moziba is, nem? 6 órát edz, úszik, testét edzi, gyakorol, attól függ, milyen sportot akar élni. Miért csinálja? Győzni akar, valamilyen komoly eredményt akar elérni valamelyik versenyen. És a legtöbb sportoló olimpián szeretné elérni. És a legtöbb sportolónak álma, mikor kis srácként elkezdi ezt a komoly versenyzést, hogy ő odálljon a dobogó tetejére, és hallja a himnuszt. És a nyakába akasszák az aranyérmet. De azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, ha már Európa bajnokságon az első 10-be bekerül valaki. Óriási dolog szerintem. És azt mondta, érdemes volt. Minden nap fel kell azért, hogy egy napon a dobogóra állhasson. Tehát nem azért csinálja, mert szeret szenvedni. Nem azért csinálta, mert eldobta a gép. Mondják néhányan. Azért csinálja, mert ő katedrálist épít. Ő a dobogó legfelső fokára akar állni. És ezért azt mondja, érdemes megfeszíteni a testemet. Így van? Ha elveszítjük a célt, és nem tudjuk, hogy miért élünk, hova tartunk, kivel járunk ezen az úton, és kikkel megyünk együtt ezen az úton, akkor nem válik fontossá sem a cél, sem akit követünk, és azok sem fontosak már, akikkel megyünk. Mert minek? Milyen fontos egy edzőtárs, azért megint bocsáss meg téged, mert tudom, hogy te aktívan sportoltál. Milyen fontos az, kivel edzel, igaz? Fontos? Azt komolyan ki kell választani, hogy fejlődni tudjál. Igaz? Hogy kik a társaid. Nagyon erősen, egy jó diáktárs kör, igaz? Egy olyan baráti társa, egy olyan osztály, mennyi mindent elő tud hozni egy diákból, ahol az a divat, hogy tanuljunk. Így van? És milyen lehúzó tud lenni egy olyan közeg, ahol ez nem fontos. Hát ha neked fontos Krisztus, keresel azok társaságát, akinek szintén fontos. És ezáltal egymást bátorítjuk. Egymásban erősítjük mindazt, amit Krisztustól kaptunk. És haszonra tudunk lenni. Hát ezt értették az első keresztények. Ezért volt fontos nekik. Nem csak az esemény, hanem a cél. És az első gyülekezet istenfélő, hűséges, odaszentelt élete által felszabadult Isten ereje, és hatással volt a körülöttük élő emberekre. És ne feledjük el, hogy a jövő gyülekezete, tudjátok milyen lesz nagy valószínűséggel? Szerinted? Mondjad. Amit most elvetünk, tehát figyelj, tudjátok, hogy fogják megélni a hívő életet a gyerekeink? Tudjátok, hogy fogják megélni? Úgy, mint mi? Nagy valószínűséggel követni fogják a mi példánkat. Tehát nézni fogják, ahogy hozzáállunk Istenhez, ahogy beszélünk Isten szolgáiról, ahogy viseltetünk az ige iránt, ahogy gondolkodunk a szolgálatról, az életről, az anyagiakról, a fizikai erőnkről, az időbeosztásunkról, hogy ott vagyunk valahol, vagy nem vagyunk ott, hogy fontosnak tartjuk, vagy nem tartjuk fontosnak, a gyerekeink ezt a példát veszik. Ha buzgó életünk van, akkor a gyerekeink jó eséllyel kapják el a fonalat, és értik meg, hogy van értelme az életnek. És nem csak annyi, hogy együnk, ígyunk, kicsit legyen benne valami jó, aztán elpatkolunk. hanem valami nagyot lehet alkotni. Lehet hasznos az életünk. Embereknek tudunk az életére befolyással lenni, az Isten ereje által. És ha ellenkezőleg, hanyagul éljük az életünket, akkor egyeségük marad a gyerekeinknek. Hogy valahogy az Isten kegyelme meglátogatja őket, felébrednek, és megutálnak bennünket. Vagy pontosabban az életvitelünket utálják meg. És nagy szakadék lesz közöttünk. És azt mondják, nagy tehertétel volt, ilyen szüleim vannak. Nagy csapás volt. Nagy hátrányból indulok, hogy így álltak a Krisztushoz. És majd megyek vissza, szolgálok apám meg nagyapám felé, hogy szánjon az életét Jézus Krisztusnak. De mi nem ezt szeretnénk. Mi azt szeretnénk, ha mi életpéldánkon keresztül a gyerekeink még tovább jutnának, még jobban megismernék az Urat, még erőteljesebb hatással tudnák lenni a társadalomra. De ez nem véletlenszerű. A ma vetése, a holnap aratása minden tekintetben. És nézd meg az elmúlt hetedet, az elmúlt hónapodat, hogy hogyan álltál hozzá, és hogyan álltunk hozzá a Krisztus népéhez, a Krisztus szolgálatához, az ajándékainkhoz, a lehetőségeinkhez, az időnkre, hogy gazdálkodtunk, a pénzünkre, hogy tekintettünk, a gyülekezetre, az úrvacsorára, hogy tekintettünk. Mi volt a fontos, vagy a fontosabb az életünkben? És ez megmutatja, hol van a szívünk. De az Isten hosszú tűrő, és kegyelmes. És azt mondja, szenteljétek oda a szíveteket. Tanuljatok azoknak az elejének a példájából, akik buzgó szíve szerették Jézust, viszont szeretettel. Hát az idő elszaladt, néhány igeverset hagyosszak még meg veletek. Azt mondtam, hogy kitartóan kapcsoltak bele a gyülekezeti életbe, a Krisztus teste vérkeringésébe, és ő tette, és az ő élete lett láthatóvá ezeken a testvéreken keresztül a társadalomban az emberek előtt. És néhány igét hadd olvassak még zárásként ehhez. Tagjaitokat se adjátok oda a bűnszolgálatára, hogy a gonoszság fegyverévé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyveréként Istennek. Mert életünk folyamán szüntelen halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben, mondja Pál apostol. Krisztus akkor a szenteltük az életünket, mondja Pál. Akár a halálig is, hűséggel az Úr mellett, hogy láthatóvá legyen ő rajtunk keresztül. És azt mondja, adjátok oda tagjaitokat a Krisztusnak, hogy ezáltal a Krisztus élete megnyilvánuljon rajtatok keresztül. Ezt az áldást kívánom nektek is, hogy kitartóan, buzgó szívvel, mindazzal, amit kaptunk, nem kell többet. Lehet olyan életkörülményekben vagy, hogy naponta alig van egy órád. Akkor azt mondom, szánd oda azt az órát az Úrnak. Lehet, hogy sokkal többen rendelkezel. Akkor vizsgáld meg, hogy miért kaptad a lehetőséget, amit kaptál. Hol vagy, kik között vagy, kik bizattak rád. Kik vannak körülötted? Családos vagy már? Gyerekeid vannak? Nincsenek? Házasságban? Házasság nélkül élsz még? Gyermek vagy? Diák vagy? Már dolgozol? Vannak anyagi javaid? Nincsenek? Különbözőek vagyunk. És nincs sablon. Van személyes közösség, de van közös felelősség. Az Úr áldjon meg bennünket ezzel a buzgó, Istenek odaszentelt, odaszánt szívvel, hogy mindazzal, amit kaptunk, jó sáfárok legyünk, és mondjuk az Úrnak, Uram, itt van. Itt van. Azt mondja az egyik drága lelkész barátom, tudod, semmit nem bántam meg az életemben. Beszéltünk az elmúlásról, édesapám kapcsán. Azt mondja, kész vagyok elmenni. Semmit nem csinálnék másképp. Azt mondja, se a házam, se a gyülekezeti épület, semmi nem jelent annyit nekem, mint az Úr. Az a legfontosabb, ő a legfontosabb. És mekkora szabadság, gondoljatok bele, így élni az életet. Mennyire távol tartja az embert sok rossz dologtól, az irítségtől, a törtetéstől, a félelemtől. Ad békességet, örömöt, hálás szívet. És forrásokat nyit meg a mennyből. Az Isten áldásait nyitja meg, és erről szeretnék a következő alkalommal többet beszélni. Hogy az Isten áldásai hogy nyílnak meg az ember életére nézve mások felé. Hogy gazdagít meg az Isten bennünket. Hogy az ő gazdagítása által tudjunk gazdagítani másokat is. Egész más bemenni, hogy tanítani, igaz? Hogy be vagy töltve Szent Lélekkel és az Úr örömével, igaz? És milyen nehéz, amikor megy egyik nap a másik után, és ember belefeledkezik, igaz? Ismerem az érzést, tehát azért mondom, így van? kívánom, hogy minél több olyan nap legyen, amikor az Úr lelke tölt be bennünket. Az a friss, eleven élő erővel, ami jön a mennyből, és adatik az övéinek. Amen.